Jó űrmajmok podcast filmrajongóktól, nem csak filmrajongóknak. Itt vagyunk a Lamacsu stúdióban. Balázs Tomival.
What up, sziasztok!
És itt van velem Marci is.
Hey, son.
És én Salai Áron vagyok. Mai adásunk témája a Szegény párák, azaz a Poor Things című 2023-as film, amelynek rendezője Yorgos Lanthimos, és ezen a ponton már, hát egyrészt megnézhetitek a moziban, végre valahárom, mert hogy ez egy tavalyi film, és most került forgalmazásba.
Úgy történt, hogy Miskolcon a Cinefest, és akkor ott levetítették egyszer, még tavaly, de egyébként igen, így a rendes mozi bemutató az idén történt, úgyhogy végre meg tudtuk mi is nézni, meg végre beszélünk is róla.
Itt volt az ideje, én személy szerint nagyon vártam, de szerintem a srácok is. Ugye a rendező az a Yorgos Lanthimos, amint mondottam, egy Alasdair Gray könyv alapján rendezte a Yorgos Lanthimos, ez a könyv adaptáció, és állítólag már nagyon-nagyon korán megvásárolta hozzá jogokat, már egy ideje készül erre, hogy megcsinálja.
Egyébként ez nagyon fura, mert hogy így, ahogy tudom, így a Yorgos Lanthimosnak így az előző filmi, azok nem adaptációk voltak, hanem ilyen eredeti ötletek, és hogy fura, hogy...
A kedvenc is biztos?
Azt nem tudom, de a Lobster, meg a Szent Szarvas, azt tudja, hogy egy eredeti ötlet, a Doctus, ugye az régi filmje, az meg görög film, az is.
Fú, az meg egy film volt.
Érdekes, hogy most így úgy döntött, hogy akkor így adaptál egy könyvet, mert annyira szerzői így a Yorgos Lanthimos, hogy fura, hogy nem tudom, már egy meglévő alapanyaghoz nyúlt hozzá.
Egyik ritka rendezők egyik, aki még nem adaptációkból él igazából.
Ja. Ugye az Egy Szent Szarvas meggyilkolása, onnan lehet ismerni, mint rendező, Homár című filmből 2015, és még a Kutyafog című filmet érdemes megemlíteni, ami az értékelések szerint a jobb Lanthimos filmek közé esik. Titeket amúgy nem idegesít, hogy a fontos díjakra jelölt filmek ilyenkor kerülnek itthon is forgalmazásba, és nem hamarabb?
De igen, egy kicsit, viszont valahol meg tudom érteni a forgalmazókat, mert,
ugyanez.
Mert nem lehet eladni egy olyan filmet, ami mondjuk nem egy létező IP alapján készül.
Nem tudom, szerintem így a Poor Things pont kivétel lenne, mert egy annyira erős így a szereplőgárda, meg azért nem tudom, így a Yorgos Lanthimosnak is például a Favorite-et szerintem azt nem ilyen nagy késéssel mutatták be.
Nem, azt egyáltalán
meg
nem.
A Szent Szarvas is volt ő moziba, azt mondjuk nem tudom, hogy ott volt a késés, erről nem tudok. De ja, amúgy így a kérdésre válaszolva, hát így idegesít, de amit így mondott így a Marci, hogy megértem, amúgy én is, hogy ilyen forgalmazói döntés ez.
De ugye az a vicc, hogy ezt magyar filmeknél is csinálják, tehát hogy így nem az, hogy akkor hozzák forgalomba, hanem hogy akkor elkezdik jobban nyomatni, meg újra játszani. Ez ugye így volt a Saul fiánál is, mielőtt még nem lett volna jelölve Oscarra, akkor még nem mentek rá olyan sokan, mint utána.
Ja, igen, túlra ez az adásba került, emlékszem, hogy ez a mozi forgalmazásba.
De amúgy igen, a Yorgos Lanthimosnak a neve szerintem eléggé húzóerő, de ez akkor is egy réteg film, tehát nem egy
mit tudom. Abszolút, nem egy Christopher Nolan, vagy igen. Nem tudom, nem egy Spielberg filmek se. Szóval nem egy ilyen tömeg. Tehát, hogy az ő neve, az húzóerő egy bizonyos rétegben, de igen. Mondjuk, hogyha anyukámnak azt mondom, hogy új, ez a Yorgos Lanthimos, akkor lesz új filmje.
Én nem biztos, hogy vele megnézni így... ezt.
Nem, de egyébként én a Lobstert azt anyukámmal láttam, és amúgy tetszett, hogy
másik kérdés, első találkozásatok Lanthimosszal, esetleg az első film, amit láttatok tőle, és hogy esetleg milyen impressziók voltak akkor?
Hát én nagyon szégyellem magam, mert a Szent Szarvas meggyilkolása, én emlékszem komment moziba is, hogy nagyon körbe volt szopva, és gondolom joggal, de én azt még a mai napig nem láttam.
Tehát hát amúgy szégyelted is magad.
Tudom, és én ezt el is fogadom a szardobálás, de tényleg. Az első film, amit láttam, az a Lobster volt, azt hiszem, igen, és azt láttam Netflixen ráadásul. Nagyon rövid ideig volt, Netflixen nem nagyon szoktak lenni Yorgos Lanthimos filmek egyébként, és volt a Favorite, én azt kétszer láttam moziban, egyébként amikor ment, ugye egyszer veled, Tomi.
Igen.
És ezt a filmet is kétszer láttam, szóval lehet, hogy ebből csinálok egy ilyen, nem tudom, egy ilyen dolgot, hogyha Yorgos Lanthimos legközelebb rendez egy filmet, akkor azt is kétszer fogom megnézni, mert most már nincs visszaút ebben. De alapvetően másodjára is volt olyan, tipikusan annak a filmek másodjára az még jobbak, mint elsőre, nekem legalábbis, amiket eddig láttam persze.
Hát én a Lobstert láttam először, azt már ugye említettem, hogy anyukámmal néztük, így kikölcsönöztem ilyen online videó tékából, ugye? És akkor így ezt így láttam, egyébként ezt valaki amúgy ajánlotta nekem, hogy ez egy jó film, meg hogy így bennem egy a Colin Farrell, meg a Rachel Weisz, és akkor így érdekesnek tűnt, hogy akkor így a Lantimosznak a neve nekem így nem mondott semmit, ilyen fura is volt, hogy ilyen fura görög nevű ember, nem tudom, csinált egy ilyen filmet, aztán ilyen baromi fura volt a film, és akkor így emiatt így a Szent Szarvast azt már vártam, mert nagyon-nagyon tetszett a furaság, ami így áradt így a filmben, nem tudok így jobb szót mondani rá, hogy ez így a legtalálóbb, és akkor így a Szent Szarvast azt már így moziba láttam, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett nekem egyébként így az a kedvencem tőle. És akkor utána már vártam a favoritet is, azt ugye Marcival láttuk, és akkor utána még így a Doctust, azt meg így bepótoltam egy pár éve, azt így megnéztem. Igazából ez nagyon, és nem akarom megint a fura szót használni, de így a trailerét láttam, és nagyon disturbingnek tűnt. Aztán így emiatt valahogy így halogattam, hogy nem éreztem, hogy olyan lelkiállapotban vagyok, hogy így ezt nézzem. De aztán így megnéztem, és nem bántam meg, mert az is nagyon tetszett egyébként.
Azért kérdezem ezt tőletek, mert, és hogy én is válaszoljak a kérdésre, én nem láttam például más Lantimos filmet ezen az egyen kívül, és azt akartam megkérdezni, hogy hasonlít-e szerintetek a rendező korábbi filmjeire ez a film, mert nekem úgy azt mondták abszolút mások, hogy nagyon is.
Abszolút, hogy nagyon is. Főleg a táncjelenet a favorite-hez.
Látványvilágban egyáltalán nem hasonlít, teljesen más. Egyébként így a színészi játék az úgy hasonlít is, meg nem is. Igazából szerintem olyan szempontból hasonlít, hogy ahogy kb. Emma Stone játszik benne, mondjuk így a film közepén, meg a végén, az hasonlít ahhoz, ahogy egyébként a színészek szoktak játszani a filmjeibe. Tehát ugye nagyon irreálisan beszélnek így a Jorgos Lanthimosnak általában a filmjében.
Szerintem is látszik rajtuk, hogy ki instruálta őket. Tehát egy jó színész, jól instruálsz, az látszik. Vagy hogyha ez is egy érdekes dolog, hogy a rendező a színészekbe rejti, vagy nem tudom, mutatja meg a stílus jegyeit. Ez amúgy
nekem egyébként kicsit olyan érzésem van, ezt így nem fogalmazódott meg eddig bennem, hogy általában egy a többi filmjében olyan, mint hogyha ilyen autista vagy ilyen aspergeres emberekről beszélnének, igen, de hogy így mindenki.
Jogos.
És ez hogy így volt, nem, tehát így a, nem tudom, a Szent Szarvasban az így nagyon megmaradt bennem, hogy van egy ilyen párbeszéd, hogy nem tudom pontosan, hogy mondod, hogy valami ilyesmi, hogy milyen szépen ő megborotválkozott, és a mellkas szőrét is szokta borotválni. Igen, igen, azt is ő szoktam borotválni, és hogy olyan beszélgetések hangzanak el, hogy ilyen teljesen hétköznapin beszélnek róla, pedig nincsenek olyan viszonyban, mert hogy még azt el tudom képzelni, hogy baráti viszonyban, hogy elhangzik ilyen beszélgetés, de ilyen full monoton mondanak ilyen dolgokat, amik ilyen nagyon awkward, tehát hogyha nem tudom, valaki ilyet kérdezni tőled, akkor ez, hogy meglepődnél, és hogy itt meg nincsen ez a meglepett reakció, mint hogyha nem tudom, mindenki valahogy olyan lenne, hogy így nem érezné az ilyen társadalmi, nem tudom.
Konvenciókat?
Igen.
És akkor olyan, mintha egy ilyen, nem is tudom, ilyen mesterséges intelligenciák nyomnák a dialógust, és ilyen
hát
steril.
Hát, igen, de nem ilyen rossz értelemben steril. Szóval nem tudom, mert valahogy, hogyha egy más filmben lenne ez, akkor azt gondolnám, hogy amúgy rosszul vannak megírva ezek a párbeszélek, mert az emberek nem tudnak színészkedni, de valahogy itt még se éreztem ezt, mert hogy érzem, hogy ezt a szándékot benne, hogy ilyen direkt, és hogy nagyon ki is zökkent emiatt, tehát hogy vagy nem tudja az ember úgy a realitások szintjén nézni a filmjét, és ez kell is hozzám, hogy annyira abszurdok a filmjei, nem annyira azért, mint mondjuk így a Poor Things, nem jutott eszembe, hogy miről beszélünk, de nem tudom, tehát, hogy a többi film, hát mondjuk a fene tudja. A Favorite meg a Szent Szarvas, az egy pontig, aztán a Favorite az végig, a Szent Szarvas az egy pontig, az lehetne egy teljesen normál sztori. A Lobster, az meg végig is a science fiction, akárhogy is nézzük.
Hát az, szóval, mint az állat.
Mind a hárman ugye a Réz András filmklubban láttuk ezt a filmet, együtt Cinema City, Mamut.
És köcsög leszek, de egyébként tök felesleges volt ez a beszélgetés előtte meg utána. Egy-két dolog, amit mondott az András, az úgy megmaradt, az tetszett, de azon kívül meg, ami utána volt, az
nem tudom, nagyon nyögbenyelős volt. Jó, mondjuk hosszú is volt a film, és lehet, hogy fáradtak voltak az emberek. És sokszor azt éreztem, hogy ezek az emberek így nem értették ezt a filmet, vagy nem figyeltek oda, vagy nem tudom.
Direkt
de,
nem
így,
értik, nem tudom.
Nem tudom. Egyébként egy Kovács Gellértnek így a filmklubjai olyan valahogy jobb, nem tudom, a dinamikot így a beszélgetéseknél.
Sokkal
szerintem
jobb,
tehát,
igen.
Hogy,
csak kevesebben is vannak ott, azt tegyük hozzá. De, de ez ettől még nem
lehet, hogy irányítottabb talán, vagy nem
pont
tudom.
Pont ezt akartam mondani, hogy Amit én figyeltem meg, hogy ő egy kicsit jobban kontrollálja, vagy jobban egyenesben tartja a beszélgetést, míg mondjuk az Andrásra inkább az a jellemző, hogy így engedi is, hogy mindenki menjen, amerre szeretne, és azt a, ott kezdjen el réteget fejteni, ahol akar.
Hát az emberek is csaponganak, de szerintem ez jó, mondjuk, hogy mondjam, tehát nem tettem ellene, hogy ne így legyen, szóval nem akarok panaszkodni emiatt, csak mondom, hogy nem tudom, hogyha nem a Rész Andrásosra mentünk volna aznap, akkor legalább lett volna egy félig üres terem.
Egyébként nem tudom, én azért örülök, hogy vannak ilyen kezdeményezések mindenképpen, meg most ez olyan, hogy lehet, hogy lenne egy másik film, ami meg ilyen nagyon jó beszélgetés kerekedne belőle, tehát hogy az is lehet. Általában nem ez szokott lenni, sajnos, de...
Mondjuk nekem mindig hoz vagy valamelyik néző, aki talán egy kicsit filmértőbb, mint én, vagy maga az András hoz valamilyen olyan aspektust sokszor, ami nekem mondjuk segít, vagy tényleg új, és amúgy nem találnám meg magamtól.
Még a filmértők azok nem ülnek ott valamiért, nem tudom. Vagy aki meg túlságosan belemagyaráz, én ezt nagyon nem szeretem.
Hát szerintem az se segít egyébként, hogy ilyen multiplex moziban van ez, tehát hogy nem tudom, lehet, hogy az ilyen beszélgetések ilyen művész mozikban jobban
nyílnak. Egy kis térben, kevesebb emberrel.
Ebben nincsen vita, hát ez 100%.
Ez egy jó pont.
Ez tűpontos.
Abszolút. Na jó, miről beszélünk konkrétan? Kicsit megbontom a sztorit, de csak röviden. Bella Baxtert, ugye ő Emma Stone, Dr. Godwin Baxter, aki William Dafoe, hozza vissza az életbe, miután terhesen öngyilkosságot követett el. A saját kisbabája agyát átültetik az ő felnőtt testébe, és egy ilyen nagyon korai fejlődési szakaszban van, és ugye Bella vágyik a tudásra, ezért egy ügyvéddel, Duncan Wedderburnnel, aki Mark Ruffalo, útnak indul a világba, és a filmnek a központi eleme az Bellának a fejlődés története, hogy hogyan válik teljes értékű felnőtté. Nekem az első dolog, ami eszembe jutott erről az egészről, az egyrészt a Frankenstein sztori.
Ja,
abszolút.
Mondjuk ránézel a Willem Dafoe-ra.
Ja, tényleg, nagyon megidézi az
arcát. Meg ott így a teremményei, meg minden, hogy ez nem, tehát, hogy nem is
kérdés. A másik, nem tudom, vágjátok ezt az ilyen trash filmet, Frankenhooker 1995. Ez abszolút ez jutott eszembe. Csak ott valami ilyesmi van, hogy a csávó saját barátnőjét rakja össze egy prostituáltból.
Ez meg HBO-n is adták, emlékszem.
És emlékszem, úgy hal meg, hogy átmegy rajta egy fűnyíró.
A másik
dolog, ami eszembe jutott, az a Bioshock Infinite videójáték.
Az nekem csak Portugáljáról.
Igen, csak ott a villamosos rész.
Igen, ott egyből.
Nekem nem jutott eszembe, pedig egy kicsit játszottam azzal, de nem.
Összefutottam egy haverommal a héten, és kérdezte, hogy fogunk-e beszélni erről a filmről, és mondta neki, hogy igen. És azt mondta, hogy mindenki beszélünk, nagyon jó film, neki tetszett, és hogy nagyon hajas szerinte a Barbie-ra. És ezt mások is mondták, sőt, ez az interneten is terjed, ez az összehasonlítás, hogy ez a két film tök hasonló, csak ez nem tudom. Hát kevésbé konvencionális az embereknek
ez
szól.
Ez arra, én nem tudom, én ezt azért nagyon-nagyon...
Hát nem tudom, most...
Az azért elég erős.
Nem gondoltam erre, igazából most akkor ennyiről az összesen coming of age sztori hajasz egymásra, tehát hogy amikor nem tudom, egy ilyen felnövés történet van benne. Jó, nyilván ezek nem tudom, nem egy ilyen klasszikus felnövés történet, mert ugye különleges valamilyen szempontból, hogy ugye itt a Bella, itt egy felnőtt testben lévő gyerek, amit amúgy fontos kihangsúlyozni, mert ugye beszélgetésen sokan valahogy így nem értették ezt.
Ezt nekem döbbenet egyébként, nem is
értem. Hát ugye a másrészt, hogy a Barbie-nál ugye ő meg egy játék, tehát hogy ott ő, az meg nekem egy kicsit egy ilyen Pinocchio sztori inkább így a Barbie.
Az a helyzet, hogy én is párhuzam, inkább azt mondanám, hogy lehet párhuzamot vonni, és a kedves barátnőm az, aki jól megfogalmazta azt, igazából egy mondatban, hogy a Poor Things az, ami a Barbie nem. Tehát, hogy tehát az adta, amit a Barbie akart, de neki nem sikerült úgy. Most ez egy hülyé hangzik, de nem
egyébként ez pontos, szerintem.
Ez pontos.
Mert ugye témájában egyébként nem ugyanaz, azt nem mondanám, de azért eléggé hajaz. Ugye mondtad, hogy a fejlődés története, de ugye ez, mivel Jorgosz Lántimosz, azért több rétű a dolog, de hogy itt is nagyon fókuszban van a nőiség, mint olyan.
Hát erős az a feminista narratíva, elem.
Igen, de sokkal hogy mondjam, realisztikusabb, meg nem adja a szádba például.
Ja.
A Barbie-nál érezted, hogy akkor most ezt kell gondolni, ha, tudod. És szerintem nagyon szomorú az, meg befejezem, hogy ez nagyon szomorú, hogy szerintem ennek inkább kéne eljutni a nagyobb közönséghez, mint a Barbie-nak, csak ugye, amit Tomi is mondtál, hogy ugye commerce-ebb és jobban fogyasztható.
Így van, így van.
Nekem egyébként van olyan ismerősöm, aki kb. Így nem tudom, ezt vonta le, vagy ez volt így a végkövetkeztetés, hogy ez az ilyen nőiségről szól ez a film, azért szerintem ez sokkal többről szól, ez csak egy réteget, tehát mint hogy a felnövésben is a szexualitás az egyrészt. Nyilván ebben a filmben a jelenetek miatt, meg hogy Emma Stone esztelenkedik, ez nagyon hangsúlyos, de egyébként sokkal-sokkal többről szól, baj, szerintem. Persze.
Egyébként sok volt a szexi jelenet, vagy nem tudom?
Nagyon sok, igen.
Sok, de nem zavaró nyilván.
Hát már akinek?
Már akinek, jó.
Valaki szerintem simán kimegy a moziból.
Én nem értem, miért? Tehát, hogy a 90-es években, meg a 80-as években ez ilyen bevet volt, tudod, nem volt ez olyan, nem tudom, ördögtől való, valahogy prűdebbek lettek az emberek, vagy nem tudom. Most ezt nem azért mondom, mert hogy én annyira erre lennék rá.
Ja.
Rá izélve, mert érted, nem a filmben kell keressem a mesztelenséget, de hogy a művészetnek egy igenis a része.
Aha,
és igen. Ugye az inkább zavaróbb, hogyha takarják, nem mutatják, vagy ne agyisten testdúlőr, amit észreveszel, és az inkább az a nem árt, tudod.
Hát nem tudom, most végülis ez egy művészfilm, akár hogy is nézzük, és szerintem itt beleillik. Tehát,
pontosan.
Hogy Jorgos, szerintem ez egy szerzői alkotó, rendező, meg... és hogy nem tudom, tehát, hogy szerintem ez ilyen filmekben simán belefér. Nem tudom, engem például így az Oppenheimerben sokkal jobban zavart, amikor ott a Florence Pugh mesztelenkedett, mert sokkal jobban elütött nekem onnan. Itt egyébként szerintem belefért, szóval ez egy ilyen film.
Az Oppenheimer dologgal nem értek egyet, de nem akarom ebbe belemenni, jó. Viszont a művészfilmes dolog az igen, az abszolút abszolút érthető, és abszolút kell is szerintem. Már csak azért is, ha már a női szexualitást is beleveszik, akkor szerintem nem lehet elmenni amellett, hogy mondjuk meg az undorító testekre. Tehát nem csak a női, és a férfi testek is vannak benne.
Igen, igen.
Sok számmal. És szerintem ez tök jó, mert hogy tudod, nagyon sok ember egyébként valahogy undorodik az emberi test látványától, és szerintem ez nem oké. És ez szerintem abból is fakad, hogy az emberek prüdériában, tehát hogy inkább a média, amiket fogyasztunk, az ilyen furcsán hangzik, de hogy 2000 után 24 évvel hát inkább megy a prüdéria
szerintem
felé, mint nem.
Inkább az van, hogy azért így a filmekben általában szép testeket ábrázolnak ilyen intim helyzetben, nőknél is, meg férfiaknál is, és ebben a filmben, meg azért egy a férfi testek, azok nem az ilyen legszebb, igen. Nem tudom, férfi igen. Testek
hát
voltak.
Átlagos de, hogy férfi testek
igen,
voltak.
És amúgy szerintem ez tök jó, hogy ez most így
nem rossz,
megjelenik.
Meg, igen, pontosan.
Meg amúgy, hogyha már elrakják a 18-as karikát, akkor egész nyugodtan lehet benne, nem tudom, szex, amit így mutatnak is rendesen.
Igen, és ez a body positivity-nek a legjobb. A lehető legjobb
ebben. Ja, mondjuk nem tudom, nekem ez a body positivity, szóval ez egy nagyon negatív karakter. Vagy nem voltak, tehát ezek a férfi karakterek, akiket így mutattak, ő nem az volt, tehát, hogy ő egyébként egy ilyen tök jó karakter, és akkor így mit tudom én, ilyen csúnyácska, de hogy amúgy tudsz vele így azonosulni, hanem ilyen, ezért elég ilyen koszos alakok voltak.
Igen,
ezek főleg,
de ugyanakkor
szóval...
meg olyan volt, hogy ilyen megszokás, hogy ja, hogy ezek így léteznek, meg vannak, de nem csak koszos alakok, főleg azok voltak, de főleg az a mászós csávó. Az vicces volt ott, aki olyan volt, mint egy rák. Szerintem ez kell, meg jó is. Érted, nem a lányoddal fogod megnézni, aki 6 éves lányoddal fogod megnézni, érted?
Az erős lenne.
Az erős lenne. Nem tudom, csak annyi, hogy én ezt nem body positivity-nak hívnám, hanem nem tudom, hogy body reality-nek inkább, vagy nem tudom, szóval... Hogy...
Ami miatt szerintem furcsább lehet itt szexjeleneteket nézni a filmben, hogy sokkal inkább ilyen... explicitebb módon van bemutatva, és nincs úgy elmismásolva. Úgy látod az egészet egybe, egy ilyen nagy totálba, és ez így történik, nem tudom, zene, aláfestés, hangulatkeltés nélkül, és ez tud egy ilyen elidegenítő érzést kelteni az emberekbe, és hát valaki tényleg egy frászkapett.
Hát jó, de azok meg nem mennek megnézni egy Yorgos Lanthimos filmet.
Igaz? Nem, mert ez az a film meg nem volt ennyire. Tehát egy ilyen...
Ott más volt.
Favorite-ben volt sex, arra emlékszem, de azt nem mutatták, így a többiben nem volt nagyon
hát
így.
A
hát a Ductusban
meg...
mondjuk volt, de egyébként így hát a...
Meg a Lobsterben azért eléggé kemény témák, meg amikor ott
hát
a...
Kemény témák, de nem mutatják így ennyire direkten. Tehát, hogy szerintem az embereknek így a képi világ az, ami inkább ijesztő, nem maga a téma.
Ez nekem nagyon furcsa.
De igen, azt is el tudom képzelni, hogy embereknek, nem tudom, hogy sok volt mondjuk, nem tudom, az ilyen műtétek mutatása, akkor azok a nagyon
amúgy az a testhorror
furcsa
is sok,
állatok, igen, és hogy ez a gór is gór, volt, abszolút. Nagyon, és már ennek a kombója lehet, hogy valakinek már itt talán sok volt, hogy igen. Több szinten támad a dolog.
Ti láttatok embereket kimenni a moziból? Én nem.
Nem. De azért valljuk be, mi pont egy olyan vetítésen voltunk, ahol az őszintén igaz. Nem tudom elképzelni, hogy bárki felálljon fél.
Én úgy emlékszem, hogy ment ki valaki, csak gondolkodtam is, hogy olyan mosdóba megy, vagy feladta. Hm. Nekem amúgy rémlik különben.
Igen?
Aha.
És amit még akartam kérdezni, ez a Tominak a kedvenc témája, a fekete-fehér. Ugye a filmnek egy bizonyos szakasz a fekete-fehér, konkrétan az eleje. És hogy ez miért van, mit fejez ki szerintetek? Mert én nem jöttem rá, amikor néztem. Éppenség.
Hát én full elfelejtettem egyébként, hogy mondod. Tehát, hogy nem fog tudni erre így válaszolni, mert nem ragadt meg így bennem. Azt most így mondod, így fura volt nekem az elején, de aztán időtől meg nem volt, és akkor meg így... Ja, de várj, nem az volt, hogy amikor még nem műtötték át az agyát, hanem még csak az anyjaként nem. volt benne?
Nem,
volt.
Nem. Én azért egy kicsit frissebb nekem azért, mert én másodjára tegnap láttam. Nem, az volt, hogy amikor elment világot látni, na akkor lett színes.
És addig végig fekete-fehér.
Igen, de akkor, amikor bemutatja a Bella történetének a legelejét, és leugrik a hídról,
az színes volt.
Az színes volt. Aha. Na, és megnéztem, de Google kellett hozzá. Azért fekete-fehér ott azon a ponton a film, mert hogy ez az ő gyerekes, infantilis perspektíváját mutatja meg, és hogy ugye, ahogy szépen elkezdi gyűjteni a tapasztalatokat, meg lát dolgokat, úgy színes a filmnek a többi része.
Hmm, érdekes, én azt mondom, nem találtam volna ki, mert valahogy az én logikám szerint, nem tudom, így gyerekként minden új, minden impulzus új, és még színesebbnek kell lenni a világnak, mint
nekem,
később.
Nekem eszembe jutott másodjára, de nem gondoltam volna, hogy tényleg ez van mögöttem, mert azt hittem, hogy én vagyok a, nem tudom, a hülye, vagy hogy csak én gondolok bele többet, de ha már itt felhoztátok a nézőpontot, vagyis Áron, te. A technikáról beszélünk egy kicsit, vagy nem tudom, hogy ez neked.
De kérlek, vidd is. Halszem.
A halszem.
Én a halszemet imádtam.
A halszem optikásátok kurva jó. Tehát nem sok filmben van, nagyon-nagyon nem
gördeszkás
sok
filmek, ohó, azért, hát azért nem áll.
Mondjál öt gördeszkás.
jó, tusé, megfogtál.
Akkor szokták még használni, hogy valaki bekukucskál valahol.
Egyébként szerintem úgy pont erre volt egy eszköz a fisáj a filmben, hogy amikor mutatják például, ahogy a God meg a Bella mondjuk kajálnak, ebédelnek, és olyan is, mintha egy bekukucskálnál egy ilyen kulcsukon, és te egy ilyen külső szemlélőként figyelnéd ezt az egészet.
Azt nem teljesen értettem, hogy ez miért van, mert azt gondolnád, ugye, hogy a nézőpont miatt, hogy egyre inkább síkképernyő lesz, ugye nem halszem optika, de ez nem igaz, mert ha bár mondjuk a legvégén szerint nem volt halszemoptika, most így belegondolok.
Egyre kevesebbet használtak talán.
Igen, a hajón még volt bőven.
Az inkább az film első felébe tolták
nagyon
ezt.
Sok volt.
Nem tudom, azt rá lehet húzni, hogy magyarázatot, hogy egy kitágul a világ, nem tudom, úgy változik, vagy ahogy a néző először csak nem tudom, így les, és aztán nem is így részese válik így az egésznek, vagy nem tudom, beavatottabb státuszba kerül.
De ha már itt
tartunk, lehet találni rá dolgokat.
Akkor ugye ez az egyik rétege, ugye a nőiség, azt beszéltük, a másik rétege, ugye ha már a nézőpont az, hogy a világlátás, tehát az maga az experience, vagy mi az a tapasztalatgyűjtés, ugye?
Aha.
Hogy ugye ő mindent, mindig boldog, mindig tök jó, hogy tapasztal, amikor felfedezi a testét például, ugye az, ahogy fogalmaz, hogy boldogságot okoz, aztán világot akar látni, meg látja, basszus, nem beszéltünk amúgy a tudósról.
Godwin Baxterről?
Nem, a protezséjéről, aki...
Alfira gondolsz, akit a Rami Youssef játszik.
Igen, ez fontos egyébként.
És ugye... ő az, aki tulajdonképpen eljegyzi Bellát, hogy majd feleségül veszi.
Amúgy az a furcsa, hogy eljegyzi a gyereket.
De egyébként,
és ez is fontos
része szerintem. Ez ilyen tipik ilyen Yorgos Lanthimos, tehát hogy ahogy viselkedik az a karakter is. Abszolút. Tehát hogy ő olyan, mintha egy másik Yorgos Lanthimos filmből lépett volna át. Tehát igen, általában úgy szoktak viselkedni a karakterek, mint ő.
Mondjuk a Willem Dafoe az úgy viselkedik, mint az összes többi film. Jó, igen. Játszik, amúgy.
Amúgy, igen.
Igen, is hangzik az, hogy én is egy romantikus vagyok. Jó magam is egy romantikus, mint hogyha Yorgos Lanthimos mémeket olvastam Pókemberből, mert ez pontosan ugyanúgy hangzik. Na mindegy.
Lehet szereti a Pókembert.
Mondjuk azon nem lepődöm meg.
Meg az áthallásokat.
Yeah.
Igen.
Amúgy ez egy egész jó magyar film, mi gondoltok róla. Mert ugye a filmet egyébként Glasgow-ban meg Magyarországon, az Origo Studiosban forgatták nagy részt, és amúgy a stáblista, ami amúgy kurva jól néz ki, ment dizájnra, hogy ha valaki ott marad a moziban és olvasgatja a neveket, akkor láthatja, hogy rengeteg magyar név van. És ugye az idei Oscaron a Mihalek Zsuzsa, a film berendezője, őt jelölték is a legjobb production design kategóriában, illetve már nyert is a BAFTÁN.
Az is nagy dolog.
És az egy baromi nagy dolog, sőt...
És ezúton szeretnénk gratulálni neki. Egyébként teljesen jogos, szerintem.
Szerintem is teljesen jogos.
Az a beszélés, hanem...
Igen, na, abszolút.
Nagyon jó, tehát tényleg így a filmnek a látvány, azt mondtam, első rangú.
Hát 50% a filmélménynek az az, hogy milyen királyul néz ki minden, amit látsz. Úgyhogy hatalmas nagy pacsi és öröm, és mindig örülünk neki, hogyha az Űrmajmokban egy magyar filmes sikerről lehet beszámolni.
Ráadásul ami jó is, nem csak az, hogy akkor Szoboszlai ott fut éppen látunk a képernyőn.
Én azért Szoboszlait is.
Hajrá, Szoboszlai, kívánom nekik, hogy másikok legyenek a Premier League-ba az Arsenal után.
Ja. Meg ugye Budapesten mindenféle helyszíneken voltak. A kettő helyszín, amiről tudok, mert éppen olvastam róla, de nem tűnt fel amúgy, miközben néztem, hogy a
fővárosi Szabó Ervin könyvtár. Azt egyébként a Csányi Judit írt nekem, meg el is küldte a képet, és mondta, hogy ez a
Szabó Ervin. Ahol Áfi lakik, Áfi otthona.
Wow. Yeah.
Az a, ott vették fel azt azon a helyszínen.
De ez melyik Szabó Ervin volt?
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár. A nagy.
Ja.
Én ott egyszer voltam ilyen családi könyvtári napon, ilyen felügyelőként, mert én amúgy alapból könyvtáros vagyok, és akkor
nem
voltam az egyik állomáson, nem voltam felügyelő, de mindenkinek max pontot adtam, nem.
Who gives a shit?
A másik, amit akartam mondani, hogy a Four Seasons Hotelnek a belseje, az itt is egy hotel belső, de lévő, hogy én soha nem járok a Four Seasonben, mert miért járnék?
Ezért nem tudom, hogy az tőled, hogy te budapestiként nem voltál, nem tudom, milyen hotel, mondom, minek? Miért lettem volna?
Igen.
Amúgy várjál, én voltam hotelben.
Hát én voltam a Gellertben, apukám ott dolgozottam, úgy, és akkor jó voltam ment párszor.
De hát azt még úgy csak megismeri az ember.
Meg a Hitman egy ott játszódik különben.
Igen.
Három is.
Meg volt ez a Owen Wilson.
Én a kém. Azt is ott forgatok. Ja, az apa ott is dolgozott meg akkor egyébként. Az egyik walkie-talkie-t ezt adta kölcsön. Igen,
2002.
Ja. Igen, szóval a díszlet az egy nagyon erős pontja a filmnek. Ilyen barokk, meg viktoriánus, meg steampunk. Ha steampunkot imádjátok, tudom, hogy a hallgatóink között vannak steampunk rajongók, biztosra veszem.
Közben még ilyen magyar szel, hogy az egyik ismerősöm így a statisztát így a filmben, meg így régen ilyen statiszta kollega volt, és akkor rakott fel képeket, így úgy rak fel képeket, hogy már amikor így a bemutató van, mert előtte nem lehetne, és akkor így itt az Emma Stone székéről is van egy ilyen kép, amit lőtt.
Mert hogy az Emma Stone egyébként produceri szerepet is vállal, ennek a filmnek a készítése során, szóval vele is mindent leokéztattak, nem tudom, zene, ki lehet benne, mit rakjanak bele, milyen helyszín, stb.
Azt érzem, hogy jó sok producer volt egyébként. Igen, az Emma Stone, Nagy Mónika, Kemény Ildikó, Jorgos Lantimos.
Meg így a helyszíneknél akkor, hogyha már így oda kanyarodtunk, vicces, hogy pont egy kollégámmal, a Viktorral, a portugál kollégámmal beszéltünk itt tegnap a filmről, most nemrég nézte meg, és akkor mondta, hogy tök meglepődött, hogy Lisszabon is benne volt, mert Lisszaboni. És mondta, hogy egyébként őt így tényleg emlékeztette azért úgy Lisszabonra.
Igen?
Még így helyiként is. Hát mondta, hogy így a villamos, ugye, meg így a, igen, meg így a helyek is, az épületek, így a macska kő, meg ilyenek. Ugye én is pont előtte voltam Lisszabonban, aztán egy fám volt, hogy így akkor pont így ott is játszódik. És ami nektek tetszett, így a látvány.
Nagyon. És én amúgy kicsit éreztem is, meg hát tudtam előre, hogy budapesti helyszínek is vannak, meg hogy olvastam egy interjút azokkal, akik csinálták a helyszínek kiválasztása, tárgyak kiválasztása téma, és azt mondták, hogy Budapest egy nagyon inspiráló hely volt, és hogy volt például, nem tudom, egy csillár, és a, nem tudom, Four Seasons-ben egy csillár, és azzal röhögtek, hogy azt megcsinálták otthon, belerakták egy ilyen moodboardba, hogy na, ilyen csillár kell, és röhögtek magukba, hogy itt van Budapesten.
Nice.
És érdekesen soha nem hallottam, azt mondták Budapest építészetéről, hogy a maga módján vicces, meg humoros.
Ez soha nem
hallottam. Hát igazából amiatt szoktok sokan ide jönni forgatni, hogy annyira változatos így Budapest, hogy el lehet adni Párizsnak, el lehet adni Moszkvának, ez bármi igazából.
És olcsó.
Nagyon olcsó.
Volt van, Róma is már pont.
És van szakért, filmes szakért, ezt azért ne felejtsük el. Elég erősen.
Egyébként ugye a filmnek nekem így a látványvilága, így a, tehát hogy abban a legerősebb nekem ez a film. Így többi ponton nekem azért van bajom vele, szóval...
Akkor mindjárt rá is térhetünk. Én még azért pozitívumként elmondanám, én a humort azt nagyon bírtam, nagyon csíptem az egész
filmben. Igen, nagyon szórakoztató volt, én sokat nevettem rajta, pedig én nem szoktam filmeken nevetni, nagyon ritka.
Én is nagyon sokat kuncogtam, nevettem. Pofátlan és szemtelen és nagyon makacsú ragaszkodik a Lantimosz ahhoz, amit ő kitalált, meg ő akar, és azt szerintem jó, ez egy jobb hozzáállás.
Én mindenképpen még egy dolgot, még így a, hát ez nem is ilyen pozitívum, de erről mindenképpen szerintem beszélni kell, hogy ugye beszéltük azt, hogy ez egy ilyen felnőtté válás, akkor ugye a szexualitás megismerése, igen, hogy így kinyílik a világ,
igen,
és ez szerintem nagyon fontos kérdés még benne, ami nem is a Bellának a szemszögéből van, hanem így a doktornak a szemszögéből, hogy, ja, tehát, hogy mennyire vagyunk, bocs, szóval...
Nyugodtan, nyugodtan, Isten emberek?
Hát nem is az, hogy Isten emberek, hanem hogy mennyire tartozunk felelősséggel a teremtményünkért, tehát hogy meddig tartozunk felelősség, és mi az a pont, ami után már nem. És hogy igazából szerintem ezt tökre le lehet úgy is fordítani, hogy oké, okay, hogy ő ezt így kreálta így a Bellát, tehát hogy egy ilyen istentelen módon, nem tudom, így egy agyat átműtött, nem tudom, egy testbe.
Egy morbid, ja,
és hogy ami nagyon fontos, hogy, hogy úgy is lehet nézni, hogyha te egy szülő vagy, és van egy gyereked,
igen,
akkor ugyanezt a kérdést ugyanígy fel lehet tenni, és ugyanaz a válasz erre. Tehát, hogy nem látom így a doktor és a Bella, és egy szülő és egy gyerek között a különbséget igazából. Tehát, hogy az ő a gyermeke, meg ő nevelte.
De ezt
hogy...
tudod, miért van? Azért, mert ő egy kísérlet elsősorban, és mondja is amúgy, hogy ő érzelmekkel ő nem veheti, tehát hogy érzelmekkel
nem, nem igaz.
Tudós ember.
De ez nem igaz.
Hát a későbbiekben kiderül, hogy nem igaz. Persze, csak ő ugye így kezdi, tudod, hogy ez egy kísérlet, és hogy ez ilyen istenember.
Hát ugye, igen, de hogy egyébként aztán meg ugyanúgy végül is a gyermeke. Hát, és
utána igen, de aztán ő is rájön, amikor ugye elmegy és nincs ott.
Oké, okay, na mindegy, szóval ez egy fontos pontja, abszolút, így a filmnek, és hogy ezzel mondom, hogy ez nem csak ilyen, hogy nem tudom, szexualitásról szól, hanem tényleg ennek sokkal több rétegen,
és ez egy fontos rétegen.
Ez a legjobb, igen, szóval igen, a film, hogy nagyon sok rétű, és lehet róla beszélni.
Igen, hiszen, és erről beszélt Tomi, a God karakter, az úr, Godwin, mm-hmm, egy ponton, amikor azt érzi Bellán, hogy kellő mértékben megnőtt az önállósága, és kíváncsi, és azt érzi, hogy tud vigyázni magára, vagy majd vigyáznak rá.
Vagy majd megtanulja, hogy vigyázzon magára.
Igen, igen, igen. Ezen a ponton elengedi az ő kezét, és úgy van vele, hogy szabad akarata van, no, végül is ember.
Na de miért engedi el? Mert először azt gondolnád, hogy tényleg be van zárva, miközben nem egészen így van, mert ugye azt mondja neki a Bella, hogyha nem enged, akkor gyűlölni fogja. És akkor,
tényleg.
És utána azt a következő például megpakol.
De egyébként szerintem ez egy tök jó. Én meglepődtem, hogy így elengedte, és tök örültem neki, mert szerintem ez egy pozitív üzenet. Tehát, hogy szülőként is el kell, hogy tudjuk engedni így a gyermekünket. Mondom ezt, hogy én nem vagyok ez szülő, de egyébként igen, nagyon sok szülő nem képes erre. Vagy nem teljesen, vagy nem igen, tudom. Szóval...
Nem kezeli felnőttként a gyerekét.
Yeah.
Leginkább ez. Csak itt meg ugye magát a kísérlettel volt úgy, hogy jó, hát nem tud vele mit csinálni.
Hát jó, de szerintem ott már szerette, tehát hogy az már nem egy
persze,
kis
csak ez
volt,
akkor, szóval. De akkor ez még nem derül ki. Tehát nekem legeleje a filmek végig az volt, hogy úristen, ez valami horrorisztikus lesz, akkor be van ott zárva, meg hogy megint a klisé, hogy akkor nem láthatja a kinti világot, aztán elszabadul, és lesz valami, és nem. Nagyon nem erről van szó, és ez szerintem egy rohadt nagy pozitívum a filmnek, hogy ezt így elhiteti a nézővel, legalábbis velem mindenképpen.
Meg még egy dolog, amit mindenképpen el akartam mondani, nagyon sok, vagy több emberrel is beszéltem, meg ott a beszélgetésen, hogy sokan úgy hivatkoztak így, azt hiszem Alfinak hívták a csávót.
Remi Youssef karakterét, igen?
Nem rá gondolok akkor, hanem a... Nem, azért gondolok, a Bella apjára, mert hogy igazából az volt a fontos, hogy nagyon sokan... Nem úgy, az igazi, tehát hogy a...
Spoiler.
Szóval, na, most...
Férjére gondolsz?
Na ez a probléma, hogy az nem a férje, hanem ő a biológiai apja. Ugye ez egy filozófiai kérdés, hogy az ember mitől ember, a testétől, vagy a gondolataitól, az akaratától, és hogy Bella, ő a gyermek volt, és hogy azért hivatkoztam úgy az apjára, hogy az az apja, és nem a férje.
Igen.
Mert hogy ugye a Bella az anyja testében volt a gyermek, mert hogy az agya számít, amivel gondolkozik, és hogy az anyja teste aztán már az ő teste volt, tehát hogy saját magáé vetette ezt a testet, amit ugyanúgy fel kellett fedeznie, mint egy újszülött, egy gyermek felfedezi így a testét.
baszki, tényleg.
Rossz ez a hivatkozási alap számomra legalábbis, hogy én úgy tekintem, hogy az anya testében, igazából ő birtokba vette ezt a testet, de hogy mivel hogy ő a gyermeknek a tudata, ő maga a gyermek, és igen, az anya az meghalt, az apja pedig az, akivel ugye találkozik a végén, aki a feleségének nézi őt, de igazából ő a lánya
igen,
lenne.
Igen.
Van egy ilyen abszurditása, igen.
Igen.
De igen.
Meg ugye a film utal is arra, hogy ugye ki volt az anyja, ugye Lisszabonban felismerik, és ugye más néven szólítják.
Igen,
igen, és ugye a Bella nem is érti, hogy miért szólítják ki, így, hát ő nem az, és nem ismeri azt az embert, aki megszólította, stb. És ha már mondtad a férjes részt, mert ez a filmnek így a legutolsó fél órájában van, nekem az kicsit off volt egyébként. Olyan szempontból, hogy nem illeszkedett szerintem be olyan jól a filmnek a többi szakaszába, olyan nagyon hirtelen jött, és olyan volt, mintha csak oda lett volna egy ragasztva, és nem éreztem kicsit, azt, igen, hogy úgy egybe van fésülve a többi résszel. Nekem aztán amúgy ez egy nagy negatívum volt, hogy kicsit ki is zökkentem, hogy aj, most ez miért van itt?
Mm. Egyébként a Szabó, nem azt a részt vették fel Szabó Ervinbe? Mert én úgy tudtam.
De lehet azt is, hát mennyi hely van abban az épületben. Robogjunk tovább. Emma Stone alakítása, ha rátérhetünk erre. Nagyon-nagyon jó. Én őszintén remélem, hogy az összes létező díjat elviszi. Ezért abszolút, már ha számít ez bármit, de úgy érzem, hogy megérdemelt. Ha számít.
Megint.
Na, szóval én úgy vagyok vele, hogy én nem vagyok egy ilyen Emma Stone rajongó, szóval ezt mondtam már talán, vagy ezt is szoktam mondani, hogy én nem tartozik így a kedvencem közé, szerintem nem is vonzó igazából, de hogy valahogy ebben a filmben így tök megkedveltem, szóval így nem is nem a szexjelenetek miatt, hanem amikor a plakáton láttam, akkor már nem tudom, ott olyan vonzóbb volt nekem, mint úgy egyébként, és amúgy nagyon tetszett így, ahogy alakít is. Viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon hálás karakter, és egyszerűen azt tudom mondani rá, hogy az olyan, mint hogyha eljátszod így a Jokert, hogy egy ilyen nagyon ilyen fura karaktert eljátszani, főleg, hogy ugye neki van egy ilyen fejlődése is, tehát ahogy így a gyermekből ugye felnőtt lesz, és ez egy gyorsított folyamat, és emiatt ugye olyan, mint hogyha több karaktert is játszana, és ugye ez emiatt ez nagyon hálás, mert a színész játéknak egy ilyen nagyon széles palettáját lehet hozni.
Ebbe igazad
van. És szerintem nehezebb eljátszani egy olyan embert, aki egy átlagos ember, és hogy úgy kell az érzelmeit közvetítened, hogy meg nem tudom, így a szemednek a rezdüléséből meg ilyenek, tehát hogy nem ennyire harsány módon, mint hogy ő csinálta.
Ebben igazad van, igaz? De ugyanakkor meg könnyű nagyon elrontani. Tehát oké, hogy hálás, de hogyha elrontod, akkor nagyon elrontod, és akkor vége. Tehát ez azért látszik, hogy azért instruálva volt elég rendesen.
Igen, meg hogy látszik, hogy elolvasta a forgatókönyvet, és hogy tudta, meg értette a filmet, hogy mikor minek igen, kell történnie, ami azért fontos, mert amikor érte, forgatják a filmet, akkor nem úgy veszik fel, hogy a legelső jelenetektől kezdik, és majd befejezik a legutolsónál, hanem össze-vissza. Ez egy nagyon bonyolult koordinációs folyamat, és az Emma Stone meg tudta csinálni azt, hogy ennek ellenére mindig vágta, hogy melyik szakaszában vagyunk a filmnek, és hogy mennyire gyerek a Bella karaktere, mennyire tinédzser, mennyire érik, hol tart most, hogyan beszél például, mert az is folyamatosan változik, ahogyan beszél, ahogy kommunikál, ahogy kifejezi magát, ahogy mozog, még az is változik.
A történetvezetés szerintem nagyon fontos egyébként.
Igen.
Hogy és tudjuk, hogy milyen szakaszban van.
És ez már inkább a stábot illeti, de hogy a hajhossz, ugye az változik a film során, folyamatosan azt nő a haja, tényleg, és ezt is megoldották, hogy mindig nőjön a Bella haja, mindig egyre hosszabb legyen, ahogyan idősödik. Ezt is baromi nehéz megoldani, meg az alakítást is.
Az nem derült ki mondjuk, hogy mennyi idő telt el egyébként a fejlődések között, és igazából nem is kell.
De ki lehet elvileg így a hajnövésből számolni, különben hát, azt mondják, hogy...
Relatív.
De azt azért mondják a filmben, hogy a Bellának nagyon gyorsan nő a haja. Azt hiszem, ez az egyik első ilyen adat, amit mondanak a Belláról, hogy nagyon gyorsan nő a haja.
Tényleg, amikor...
Szóval egyébként olyan sok idő nem telik el.
Én kb. Egy évre tippeltem egyébként valamilyen, nem tudom, csak egy olyan érzésem.
Amúgy az legit, mert azért sokat ugye utazik egy csomót, ugye ezt tudni kell, hogy sokat utazik.
Ugye meg is betegszik aztán egy a gád.
Igen.
Igen. Igen. Meg ugye vannak
még valós... az is vicces volt, hogy megbetegedett, bocsánat.
Igen. Meg ugye vannak valós helyszínek, amiket bejárnak, ugye vannak Lisszabonban, Párizs, bár a könyvben Glasgow szerepel, Londonból indulunk, meg odaérkezünk vissza, ugye Alexandriába, tehát így Észak-Afrikába is eljutunk. Szóval vannak konkrét helyek, de például konkrét időpontot azt nem tudunk. egyszerre futurisztikus, egyszerre múltszerű, de nem tudod meg, hogy mikor
szerintem játszódik. Ez nem is annyira fontos.
Nem is fontos, mert bár, és ez vicces, ezt a Rézon Rás mondta, hogy ugye a párizsi jelenetnél ott van a háttérben nagyon picibe az épülő Eiffel.
Hallod, név figyeltem, és nem láttam másodjára sem.
Én se, de poém.
De amúgy igen.
Ja.
De szerintem ez egyáltalán nem fontos, tehát nagyon kiemelte ezt a Rézon Rás, szerintem felesleges.
Szerintem se fontos egyébként. Alapban annyira stílizált így az egész világ, hogy nem igen. Számít. Tehát szerintem ez időn kívül játszódik, meg korokon kívül.
Pontosan.
Ja.
Star Wars. Ha-ha.
Ja, van még olyan aspektus, amiről akartok beszélni? Én még a zenét írtam fel.
Hú, az nagyon jó.
Fura. Valakit biztos idegesíteni fog.
Azt is meg tudom érteni.
Hát simán. A szabad tempójú ilyen pitchelt hárfa, az nekem például nagyon emlékezetes. Lehet, hogy vissza is tudnám dúdolni, ha nagyon akarnám, mert így emlékezetes. Hát még jól megy ez az ilyen grotesz gyermeteg világhoz. Meg valahol nagyon-nagyon ijesztő, kicsit így fölöslegesen is. Van egy rész, amikor táncolnak.
Igen.
És ott a zenekar valami olyan zenét játszik, ami nagyon...
Meg azt, hogy min játszik, azt láttad
egyébként? Valamilyen hatalmas...
Meg, hogy
lábbal nyom egy ilyen, mint a kovácsoknak ez az ilyen légfújó eszközük, valami ilyesmit nyom a lábával, és nem is látod a zenekart, valami 2 másodpercig látod, igen. És el is vágnak onnan rögtön, hogy lásd, hogy mit aha. Táncolnak. Groteszk, fura az egész. Király.
Ja, az elég jó. Favorite-be is majd nézd meg, hogyha megnézed Áron.
Mindenképp. Ilyen. Egyébként a soundtracket ajánlom annak, aki szereti az ilyen különlegesebb dolgokat, és szeretném kiemelni, hogy a soundtrackért a Jerskine Fendrix nevű zeneszerző a felelős.
Csak nem skandináv.
Nem, brit, na. Angol, és nekem föl is tűnt, hogy bizonyos pontokon, főleg a film második felében tökre ilyen Black Country New Road hatások vannak.
Nekem nem pozitív, mert nem szeretem a Black Country New Road-ot, mert hogy túl értéket szerintem.
Fair. És érdekesség, hogy egyébként ugyanabból az ilyen zenei körből, zenei színából érkezik. Van Londonban ez a The Windmill Club, vagy pub, ez lent van Brixtonban, és ott léptek fel és nagyon sokat a Black Midisek, meg a Black Country New Road-osok, és ő is ebből a körből jön.
Black Midi, ezt adom.
Én ezeket nagyon szeretem, ezeket a cuccokat, talán ezért is akartam ennyire elmondani. De tényleg a zene nagyon jó, érdemes akár így az albumot vagy az OST-t így meghallgatni, mert szerintem baromi érdekes, és nagyon egyedülálló, szerintem jobb, mint az Oppenheimer zenéje, ha már most úgyis az Oscar filmekkel hasonlítgatjuk, vagy azzal hasonlítgatnánk össze.
Társadalmi vájkálás volt a filmben elég rendesen, szerintem az egy elég fontos réteg, hogy akkor a minden felhőtlen volt a Bellának.
Okay.
Mindaddig, amíg meg nem mutatta neki egy, hát nem is tudom, hogy
egy filozófikus,
egy értelmiségi úriember.
Egy cinikus értelmiségi.
Nagyon-nagyon cinikus, nagyon-nagyon.
Valaki a fekete kutyából.
Nem
amiatt, hogy olyan karakter, hogy, tehát, hogy semmi rasszista áthallást nem akartam ebbe egy beletenni, csak hogy olyan karakter, akikkel nem tudom, az ilyen fekete kutya, kis üzem, gólya, nem tudom, milyen helyeken akadunk össze, és akkor elmondják, hogy egyébként a kapitalizmus az borzalmas, és egy kis
ekmányás van a világban. De úgy, hogy nem is szocialista volt, meg nem is volt kommer a csávó, mert én először azt hittem, hogy arra fog el.
Ő csak egy értelmiségi volt.
Ő csak egy cinikus értelmiségi volt, aki a filozófia meg úgy a világnak a történéseit, ez így szenvedi. De gyakorlatilag egy ilyen, hát...
Filozófus?
Átváltozós csávó, az nem filozófus.
Kafka,
igen, köszönöm. Minek az egész, meg csak szenvedés, meg hogy az emberek csak azért találják ki a filozófiát, hogy túléljenek, de egyébként nem lehet megváltoztatni a világot. Na mindegy, szóval egy ilyen alakkal találkozott, és összebarátkozott Bella a hajón, és akkor ő megmutatta neki idézőjelben a valóságot. És amikor Alexandriába élnek, akkor megmutatta neki a nyomort.
Igen, szegények ugye, szenvednek.
Szegények
sokan.
Szenvednek, gyerekek halnak lepra. Meg, kis babák vannak, a hullájuk, meg mit tudom én.
Földi pokol,
igen. Mert ez elég szimbolikus is, mert hogy a hajóról néznek lefele.
Igen. Jómódú emberek utaznak egy ilyen cruise shipen, és akkor van. Nézik, ahogyan nagyon-nagyon szegény, tehetetlen emberek szenvednek.
Pontosan, ja. És akkor Bella ezt így magáénak érzi, hogy úristen, hogy ez is ez a realitás része, és ami utána van, az mondjuk rohadt vicces szerintem, de nem fogom elmondani.
És még ennél azt éreztem én, hogy olyan szempontból indokolt, hogy benne legyen, hogy ez aztán megágyaz valaminek, amitől halad a cselekmény. De mondjuk volt egy olyan rész, ahol egy kicsit behozták a szocializmust, a szocialista igen. eszméket, és ott például nem éreztem azt, hogy ez indokolt lenne, hogy itt legyen.
A Párizsban, ugye?
A Párizsban igen. van egy, ugye kurtizánnak áll, és van egy kolléganője, aki szocialista, szocialista, igen. de ezzel igen, együtt árulja a testét, ami így egy nagyon provokatív felvetés, nem válaszol rá, csak így földobja a film, na, meg ott jó. marad a igen. karakter.
Szerintem pont emiatt, hogy provokatív, aha. emiatt igen. dobták fel ezt.
Fura volt. Vagy nem tudom, el tudtam volna képzelni, volt, hogy nincs ott.
És nincs ott.
Igen. Hmm. igen, 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 igen.
Aztán közben leszbikus kaland is, ha már a kolléganőjét felhoztuk.
Hát igen.
Ezek, ja, így, ezek igen. így benne vannak. Így... Jó, annak mondjuk, az mondjuk indokolt, de mondjuk a szoci, talán még az is. Biztos megtalálnánk rá a választ hamar.
Hallottam egy ilyen szempontot, ezt valamelyik néző mondta el ott a beszélgetésnél, hogy tulajdonképpen a freudi pszichoszexuális fejlődésnek az epizódjain megyünk ja, hát keresztül, ahogy így felnő. Ez nekem tetszett. Is. Én erről nem jöttem volna rá, nem fogok azudni, én nem olvastam Freudot, szóval ezt pont nem vágom, illetve hallottam róla, de ez így...
Na, nélkül információnál köszöntöm ugyanúgy elveszett.
Emészhető, természetesen, emészhető, megközelíthető
is. Szerintem ez egy kicsit túltolása az egyértelműnek. Aha, nem tudom, túlmagyarázása az egyértelműnek, ha létezik ilyen kifejezés.
Még egy gyors eszmefutatásra van időnk egyébként, hogy... Igazából, amit szerintem fontos még így elmondani, hogy ugye közülünk így, jó, az nem fontos, de én ugye láttam így az összes Jorgos Lanthimos filmet, legalábbis ugye már így amik így az amerikai filmet, meg még a Dogtooth-t is. Hm. Előtte nem tudom még, hogy mik vannak, és hogy nekem most nagyon összeállt.
Rövid filmek? Esetleg láttam rövid
azokat
filmek?
Nem láttam. Viszont ez alapján, amiket láttam, nekem ez a Poor Things, azt kell mondjam, hogy olyan sokat nem adott, mert hogy ugyanazokat a témákat rakta most bele egy filmbe, amiket az előző filmjében taglalt, és hogy olyan, mint hogy az előző filmjét hát kivett volna elemeket, összegyúrta volna, és abba lett volna a Poor Things, hogyha megnézitek, akkor látjátok, hogy például ugyanazokat a kérdéseket felteszi, hogy mondjuk így a Dogtooth-ból ott egy ilyen nagyon ilyen diszfunkciós család van, ahol be vannak zárva a gyerekek, túl vannak féltve, és akkor ugye ez ennek a kérdése, hogy akkor így kiengedjük-e a gyereket, vagy ne, tehát hogy ez az ilyen szülő-gyerek kapcsolat, mint hogy így a Gad meg a Bella karakterén megnyilvánul, akkor a Lobsterból ott az ilyen párkeresésnek, a magánynak, meg a társtalálásnak így a kérdése van, akkor a szentszarvas meggyilkolásában ott a főszereplő egy orvos például, és ott itt szerintem az a fő felütés, hogy most akkor az orvos így a felelőssége az meddig terjed, és hogy milyen következményei vannak, hogyha mondjuk nem tudom, valami nem úgy dolgozik, ahogy kéne orvosként, és akkor ugye itt is ugye a Gad egy ilyen orvos karakter, és akkor neki is így a felelősség az elég fontos. Akkor a Favorite, azt nem tudom, arra annyira nem emlékszem egyébként, hogy ott mi van, de az meg ilyen kosztümös film, tehát hogy ott valamennyire úgy rezonál vele, meg abban is, hogy az Emma Stone van, és hogy én így a Poor Things-ben is végig volt, hogy azt éreztem, hogy ezt már kicsit máshogy, de már láttam. És hogy annyira Jorgos Lanthimosos ez a film is, meg az összes többi mindegyik, hogy igazából nekem az volt a baj, hogy azok után nekem ez, így sztoriba, meg mondani valóba, nem adott olyan sokat. Látványra nagyon tetszett, de szerintem a sztoriba, és lehet, hogy amiatt, hogy adaptáció, nem tudom, ezen gondolkodtam, nekem ez a leggyengébb egyébként.
Vagy csak te már ismered a kézjegyeit.
Az is lehet. Lehet, hogyha ezt láttam volna először, akkor... Nem így lenne, de mindegy, mert
nem arról van szó, hogy minden történetet elmeséltek már kb. És akkor ez már ilyen unalomig.
Nem hiszem, mert most érted, annyi minden dolog van, ami ez még lehetne nyúlni, de úgy látszik, hogy a Jorgos Lanthimost ezek a dolgok érdeklik.
Hát így, ahogy elmondtad, nekem ez inkább úgy hangzik, hogy a finomságok, a finom ételekből a legjobbakat, vagy nem tudom, a legfontosabb összetevőket összegyúrta egy másik új ételbe.
Hát igen, csak nem tudom, most így azok ki vannak jóval, hogy jobban bontva. Tehát, hogy ott aha. egy témára rá van számva másfél-két óra, itt meg értem. Mit tudom én így, most mondok olyan, hogy fél óra itt.
De nem érzem a csapongást, hát én ennél a filmnél.
Nem tudom, én csak oda, hogy azt éreztem, hogy nekem így nem adott annyit, mint nem. Tehát, hogy nem ültetett el semmi új gondolatot úgy nagyon aha. a fejembe. Tehát, hogy ezek a dolgokon már gondolkodtam más filmek miatt is. De ami nem feltétlenül baj egyébként, csak nem tudom, nekem így emiatt nem lesz egy ilyen univerzális élmény, hogy ezt majd így újra és újra előre fogom venni, mert amúgy így a látvány az nagyon király, tehát ez tényleg így tök jó. meg nekem, egyedi, nekem de adott, nekem így a sztori, az nem, nem tudom, nekem maga a sztori, az nem ül annyira, hogy azt mondjam, hogy akkor ezt most mit tudom én így, ezzel még így gondolkodni fogok majd x év múlva, meg majd ezt akarom újra nézni x év múlva.
Nagyon, nagyon más, hogy látom ebből a szempontból. Szerintem a nőiségi szempontja nagyon elgondolkodtatott engem, már csak már az elejétől kezdve is, de főleg azon a részen, amikor ugye kurvának áll, bocsánat, kurtizánnak áll, akkor az úgy azért, hogy felvetett bennem gondolatokat, meg kérdéseket, meg nem tudom, érzéseket is talán, ha lehet ilyet mondani. Lehet, mert miért ne lehetne, az is ez a mi rádiónk, végül is van mi rádióadásunk.
Ez a mi rádiónk, ez egész szocialista hangzat.
Igen.
Hát, ha mert beszopott a film engem is. És én azt gondolom, hogy...
Na bocs, a miénk, tehát ugye hármunké, a többi lamacsos műsort, azt hagyjuk, ez így a miénk.
Azt hagyjuk.
Na Tomi, egy kicsit inkább sztálinista, de ja, igen.
Ja,
igen.
Megnyírjuk ki.
Nem, hát ők is csinálnak műsort, de a miénk.
Ja, úgyhogy ja. Én nekem azért is adott... Tehát, hogy amit a Barbie akart közvetíteni, az amúgy hasonlóan az kevésbé volt reálisabb is, meg úgy kicsit olyan, hát műanyag, haha.
Ne, na jó, de ezen nem tudom, bocs, ne egy Barbie, az legyen már viszonyítási alap,
azért, haverkám, azért ez a viszonyítási alap.
Papi, erre, papa.
Papa.
Apuka, mondd meg akkor, hogy...
Ja, apuka, az van.
Hogy... Értem, hogy az a tömegkultúrát azért nem tudom, az van szó. Benne, de...
Az is, de hogy ott is azért itt a feminin nézőpont a fő témája, és ennek is az a fő témája, csak ennek sokkal több léjere van, és tök jól összeáll szerintem egy sütibe, az meg egy cukor, amit hát megveszünk.
Hát ennyire érdekes a téma, akkor nézd meg a Girls sorozatot, annak van, mit tudom én, vagy 60 évad a kb.
Az egy sitcom, nem?
És nem, egyébként ez egy drámai sorozat.
Ó. Az az Adam Driver is, ugye?
Igen.
Ja, igen.
És hogy ott nagyon sok dolog van, így feminizmusról, meg a női testről, meg ilyenek, úgyhogy tudom ajánlani. Csak hogy tudod, azt akarom, jó, de hogy azt akarom mondani, hogy ez nem tudom, ne egy ilyen Barbie legyen a viszonyítási pont, és akkor ahhoz képest ez nagyon jó, mert ez más dolgokhoz képest ez meg gyengébb. Akkor igen, úgy is nézhetjük.
Ez komplexebb és jobb is igazából, mint a Barbie, ha minden áron azzal akarjuk. De tényleg felejtsük el, az én hülyeségem, én hoztam be, ne a Barbie-val hasonlítsuk már össze. Mert ahogy a Tomi is mondta, ez sokkal komplexebb, meg sokkal annál azért univerzálisabb problémákról beszél a film, hogy ezzel lehessen összehasonlítani.
Ez egy film. Ez igazából. Egy film. Ez nem egy izé, nem egy
Mattel.
Mattel.
Warner.
Meg egy IP alapján készült, érted, hanem ez valamit el akart mondani.
Így van. És, jó, és nekem őszintén jobban is sikerült szerintem, mint a Barbie most.
Ha nekem is sokkal jobban tetszett, ja, ja. Amúgy kérdés.
Na jó, én konklúzióként kezdjük el a pontozást. Én erre adok egy 9-est, és kicsit dilemmában voltam, én az Oppenheimerre is 9-est adtam, de szerintem ez jobb, mint az Oppenheimer, nekem azért sokkal jobban tetszik. És azon gondolkodom, hogy visszapontozzam-e 8-asra ezt az Oppenheimert.
Szabad ilyet?
Hát szerintem igen.
Szerintem lehet. Nekem folyamatosan. Én valamit átpontoztam, mert zavart egyszerűen.
Nekem folyamatosan változik a véleményem.
Nem, csak másokhoz viszonyítva, mint ahogy most az Iron is csinálta, az nem állta meg úgy a helyét.
Igen, igen. Hát meg így, nem tudom, sokszor utólag dől el valaminek a helye a pontozásaink között, persze. És idővel érik meg az, hogy minek tartom.
Mondjuk azért nem mindegy, hogy mihez viszonyítod azért.
Ez is igaz. Ez is igaz.
Hát mindent mindenhez kell, tehát univerzálisan a filmekhez.
Így van.
Ja, de
nehéz. Legalábbis, hogyha az IMDb pontozást csinálod, akkor ott egymáshoz viszonyulnak a filmek, ott egy halmazban az összes.
Na jó, én egy 9-es vagyok. Tomi, te mennyit adsz
rá? 8-t adok rá egyébként.
9.
Okés. Ha nincs más hátra, akkor átfuthatunk az ajánló blokkunkba. Mit láttatok, mit ajánlotok a hallgatóknak, az űrmajmoknak? Srácok, én megtekintettem a Priscilla című filmet, amit nem ajánlok. Bár egyébként a rendezőnő, a Sofia Coppola neve talán fémjelezni azt, hogy ez majd egy minőségi, fantasztikus alkotás lesz, egy elég mit, közepes, na. Én erre egy 6-ost adtam. Sem Jacob Elordi, sem a főszereplő Kaylee Spaney nem menti meg ezt a filmet, se semmi más, sem a sztori. Elég közepes, nem ajánlom. Amit viszont megnéztem, és egy kicsit azért jobban tetszett, ez a Guardians of the Galaxy-nek a harmadik része, azt egy elég hosszú kiadás után mégiscsak megtekintettem, hogy lássam a trilógiának mind a három részét. Szerintem hozta azt, amit az első két rész tud. Én azt egy 8-assal értékeltem.
Jó, én kicsit reflektálok erre, én is láttam így a Priscillát, nekem is tetszett, hogy különösebben egyszer meg lehet nézni, ilyen hallmarkos kategória szerintem.
Jaj,
lehet, abszolút. Hogyha ilyen amerikai vagy, meg nagy Elvis rajongó, akkor az így király, meg minden, de szerintem...
Az a baj, hogy én az vagyok, és ennek ellenére nem tetszett.
Nem,
nagyon sok
nem
mindent
is beszéltünk még.
Néztem barátnőmmel a filmet, és így mondtam neki a triviákat, hogy aha, igen, azért, mert Elvis szerette, aha, itt igen, azért, amúgy tényleg történt, amúgy nem ilyen volt a haja, és így ezeket nyomtam, és így mondta, hogy te így ezeket vágod, mondom, vágom, de nem menti meg, nem jó film.
A kis zenebúzi, az vágja ezt.
Ja, igen, igen.
Illetve a Guardians of the Galaxy 3-at én is láttam, és halálra untam.
Komolyan?
Nekem
hanyastatta rá?
Fú, nem is tudom, hogy lepontoztam-e, de igazából...
Akkor most mennyit adnál rá így fejből?
Mit tudom, én egy ilyen 5-6, nem tudom, mert nincs új a nap alatt. Én azt érzem, hogy már így ellőttek mindent, amit így el lehetett, és nekem már is semmi újat nem ad. A Marvel ezt meg akarom nézni, hát nagyon rossz, de kíváncsi vagyok rá. És akkor én is...
Bátor.
Én is ajánlanék egyébként. Így most megnéztem a Foxcatcher dokumentumfilmet, ez vagy HBO, vagy Netflixen volt fent, és ezt amiatt említettem meg, mert ebből van egy film, és így a Channing Tatum a főszereplője, és ez egy ilyen, szerintem Amerikában az elég híres eset lehet, egy ilyen olimpikon birkozott meggyilkol, egy ilyen pártfogója, egy ilyen nagyon gazdag csávó, egy az ilyen olimpiai birkozó csapatot így pénzeli, meg ott élnek így a birtokán, és akkor megöli, de egy ilyen megőrül, és akkor megöli az egyik ilyen olimpikon birkozott, és van erről egy film is, amiben a Mark Ruffalo játsza ezt a karaktert, aha, akit így meggyilkolnak, aha. És most, hogy néztem a dokut, akkor döbbentem rá, hogy mennyire jó volt a Mark Ruffalo, mert annyira így átadta így a mozgását, wow, is, meg a tehát minden, ahogy beszél, ahogy mozog, minden, tehát hogy zseni, és egyébként így a Poor Things-ben is jó volt, uh-huh, de tényleg így ezután a doku után láttam, hogy wow, az amúgy tényleg nagy színész, a teljesítmény volt, hogy így átadta, úgyhogy egyébként ezt a dokut ajánlom, mert érdekes, meg a filmet is, ezt szeretem. Illetve én újra néztem a Tehetséges Mr. Ripley-t a Matt Damon-nal, meg a Jude Law-val, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó film, meg mindig egyébként. Tehát egy, ezt szerintem régen lehet, hogy nem is voltam, hogy nekiültem, és néztem, amikor így adták tévébe, akkor így láttam, hogy innen-onnan, nem tudom, és most így nekiültem elejétől a végéig, eredeti nyelven, ugye a tévébe szinkronnal adták, és egy baromi jó film, és így tényleg ajánlom mindenkinek, mert szerintem nagyon király.
Nagyon vicces, hogy én is nemrég néztem meg a Tehetséges Mr. Ripley-t, lehet, hogy beszéltünk is róla adáson kívül. Mikor is, egy 2-3 hónapja néztem meg újra, és az tényleg egy kurva jó film, de annyira 90-es évek, hogy az, ami hihetetlen, az egész, a rendezés, meg az egésznek.
De ezt jó értelemben mondod, nem?
Nem, ez se nem jó, se nem rossz, ez csak úgy, ez egy ilyen, tehát hogy megnézed és érzed, hogy ez mikor készült, meg azt is, hogy melyik stúdiót csinálta, tudjuk ki producerelte, az is nagyon látszik rajta.
Igen, de ilyen sztárparádé van benne különben, tehát nem ilyen Kate Blanchett, akkor
ja, tényleg, igen.
Gwyneth Paltrow, Philip Seymour Hoffman, nagyon jó, igen, benne, nagyon, nagyon király ez a film, úgyhogy ha kedves nézők nem láttátok, akkor ajánlom.
Nem annyira kedves film egyébként, bármennyire is úgy tűnik, tehát hogy nem egy jó emberről.
Netflixen van fent, ugye?
Aha. Fenn van Netflixen, és 99-es film egyébként. Ja, most nekem is ajánlanom kéne. Az a baj, hogy annyira le vagyok
McFly
maradva. McFly? Annyira le vagyok maradva, hogy képzeljétek el, hogy én most kezdtem csak el a Wu-Tang sorozatot, amit ti már rég befejeztetek 100 éve.
An American Saga.
Az American Saga. És így, bazd meg a... Tehát, hogy a Rack One-t, az olyan könnyen fel lehet ismerni benne, de nem csak úgy a csávó, ahogy kinéztem, a hangja. És hogy állítólag ő volt a szinkron hangja az Into the Spider-Verse-ben a...
Miles Morales-nek.
Igen.
Wow.
Ezt egyébként a Pókember vagy Spider-Man Across the Spider-Verse epizódunkban is megemlítjük.
Ürmány a történetének legsikeresebb adása egyébként.
YouTube-on? De nagyon szeretjük. Hallgassátok meg.
És valamilyen perverz oknál fogva újra nézegettem az Üvegtigrisnek a jeleneteit valamiért.
Hát ez fura.
Nagyon furcsa, és olyan dolgokat észreveszek benne, amiket eddig nem vettem észre.
És mi? Mélyebb jelentés?
Tehát, hogy annyira össze van rakva basszus az első film, hogy az hihetetlen. Tehát, hogy a háttérben is olyan dolgok történnek, mit tudom én, ilyen hülyeségek, hogy Például valamikor beszéltek, megvan az jelenet, amikor az van, mondjuk az a kettőben van. Okay. A Róka azt mondja, hogy akkor vesz német márkát, és akkor megszűnik, az megvan. Na, és azt tudjátok, mi előzi meg azt a beszélgetés?
Kérlek.
Az, hogy miből veszi azt a német márkát. Hamis 5000-esekkel. Na, de hogy a hamis 5000-es, hogy néz ki? Hogy ki van rajta a cingár? Ugye a cingárnak a feje van rajta. És akkor ilyen tök természetes, így tovább megy, hogy a beszélgetés, hogy cingi feje van rajta. Jaj, jó, az meg, kurva jó.
Köszönjük szépen, hogy meghallgattad az adást. Ha tetszett, akkor értékeljétek 5 csillaggal mindenhol, ahol fönn van a podcast. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Legyetek bőkezőek a lájkokkal. Minden felületen van Insta meg Facebook oldalunk is. Támogassátok a Lamacsú Rádiót, nagyon fontos. Linkek a briósban.
Így.
Így. Így. Addig is csókolunk mindenkit, kedves űrmajmok. Sziasztok!
Isten veled!
Szú! Szú!